Nyár van, hőség, 1992. augusztusa. Franciaország keleti részén a többé nem üzemelő Kohók városában járunk. A kamasz Antoni unokatestvérével unalomból ellop egy kenut, hogy megnézhessék a szemközti part híres nudista strandját. A fiú itt találkozik élete első szerelmével, és itt kezdődik el számára a valódi élet. De milyen élet ez? A 90-es évek társadalmáról szól a Gyermekeik is utánuk című könyv, Nicolas Mathieu műve, ami 2018-ban elnyerte a legrangosabb francia irodalmi elismerést. Most a regény fordítójával, Király Katalinnal beszélgetünk.
A szerző 78-as születésű, és nagyon őszinte hangon mutatja be azt ő gyerekkorát tulajdonképpen, vagy kamaszkorát. 92, 94, 1996 és 98, tehát 14 éves korától két évenként. Hogyan derül ki a regényből az, hogy ő tényleg nagyon jól ismeri ezt a világot?
Az emberekből, az alakokból, a helyzetekből nagyon látszik, hogy ebben nagyon sok az önéletrajzi elem. Neki sikerült kitörnie ebből a világból, de ő maga is tudja, Mathieu is tudja, hogy ez tökéletesen véletlen szerencse, vagy tehetség. Tehát a történet arról szól, hogy innen nincs kitörés, nincs kiút. Ezért is a Gyermekeik is utánuk a címe. Az egész egy bibliai idézettel indul, egy Sirák könyvéből vett idézetből, azért ilyen furcsa a magyar szórend. Ez a könyv mottója. És voltak, akiknek nem maradt emlékük, kimúltak, mintha nem is lettek volna, születtek, mintha nem is születtek volna, épp így Gyermekeik is utánuk. Ismétlődik minden, és nincs kiút.
Hogyha a regény legelejére gondolunk, 1992-ben, amikor 14 évesek a főhősök, milyen ez a korszak, mit mutat, mert ugye az ember uhatatlanul összeveszi a magyar viszonyokkal, vagy legalábbis nekem eszembe jutott.
Ugyanez volt. Ez volt az első, hogy mintha Kazinc Barcikát és Ózdot olvasnám, ahol megvolt ugyanez a komoly nehézipar, ott normálisabb fizetett melósok éltek, és ahogy ennek vége lett, ugyanilyen semmivé válnak, mert nincs miből megélni, és elmúlik az önbecsülésük is éppen attól, mert rákényszerülnek az alkalmi munkákra, nyilván, hogy az alkoholnak ebben óriási szerepe van, az is, az ivás is sokkal erősebbé válik, tehát eltűnik az életük. De a regényben egyébként az a fantasztikus, hogy a Mathieu leírásában a gazdagabb réteg az ugyanilyen semmivé váló réteg, hiszen megvan ugyan a társadalomban számukra előírt könnyebb út, de ugyanolyan kiszolgáltatottá, ugyanolyan valamilyen arctalan hatalomnak, arctalan dolognak lesznek kiszolgáltatottjai, és az, hogy befussák a saját életpályájukat, ugyanolyan semmik, mint a melósok gyerekei, vagy ugyanígy az arabok. Az arab vendégmunkások, akik egy jobb élet reményében oda mennek, és egy darabig jól tudnak élni, de már a gyerekeik azok fölfogják azt, hogy nincs kiút. És azt is mondja Asin, a regénynek a másik fiatal hőse, Antoni ellenlábasa, hogy az, hogy egyáltalán megpróbáljanak kitörni, már az is kollaborációnak tűnik. Tehát, hogy nem is hajlandók arra, hogy megpróbáljanak egy jobb életet.
Hogyan érzékelik mindezt a 14 éves kamaszok? Szóval, hogy az ő szintjükön ezek a különbözőségek, a társadalmi különbözőségek összemosódnak, vagy éles határok vannak?
Éles határok vannak, egyáltalán nem válik tudatossá, hogy nagyjából ugyanabban a cipőben járnak. Itt nagyon meghatározó a pénz, vagy egy jobb holmi, amit visel, vagy például az, hogy micsoda óriási házban lehet házi bulit tartani, hogyha valakinek gazdagok a szülei, mennyiféle ital van. Tehát itt ez igazából nem tudatosodik benne, és ez a bizonyos társadalmi korlát végig megmarad. Nyilván a kamaszok, a 14 éves, Mathieu-nek az egyik fő problémája a viszonzatlan szerelem. Ő beleszeret egy messze fölötte álló lányba, akivel ez az egész kapcsolat esélytelen. Hiába fordul elő mind a négy részben, és hiába ez élete szerelme, ez nem válhat egy viszonzott és igazi szerelemmé, mert egészen más a társadalmi útjuk. Más világban vannak következetesen és örökre bezárva.
Még ebben a kezdeti időszakban szinte mindenki füvet szív, vagy a bulikon, az alkohol, az, ami a legnagyobb vonzerő, meg persze a lányok. a fiúk számára csak a szerencse mentheti meg őket, hogy mondjuk ne börtönben töltsék az életük hátralévő részét, nem? Tehát, hogy úgy sodródnak, és annyira döbbenetes ezt látni, hogy semmiféle tudatosság nincs bennük.
Igen, és az Antoni életében is megvannak azok a pillanatok, amikor simán börtönbe kerülhetne, nem csak az arab fiúk, de ezek a francia lerobbant világban élő kölyköknek is abszolút benne van a pakliban a börtön. Szerencséje van, ő ezt megúszta, Antoni, már most a főhős. Antoni számára például a katonaság jelenteni a kiutat, ami valamilyen továbblépési lehetőség, de hát ott pedig egy szerencsétlenség miatt rögtön a tanuló időkben a lába eltörik és térekezelik, tehát nem lehet katona, sem leszerelik.
Említette a beszélgetés elején, hogy Antoni ellenlábas Ászin. Ez az ő kettejük kapcsolata is milyen furcsa, és hát ebben a motornak nagy szerepe van.
Ez a motor egy kicsit olyan, mint a most ez olyan buta hasonlata. Csehovnál az a pisztoly, aminek ott kell lennie, ha ott van, akkor elsül. Itt ez a motor egy ilyen visszatérő motivum, és olyan sok mindent jelent. A két fiú közötti kapcsolat, is döntő eleme, de amúgy pedig Antoni számára a motor az maga a szabadság. Tökéletesen motorozik egészen kicsi korától kezdve, és a motor egy másik élet, ahol a sebesség, a száguldás, a motor hangja, az illata, ez mind egy rövid átmeneti szabadság illúziót hoz. Másrészt meg Ászinnal az első részben ott Antoni kilopja az apjának a már régen nem használt motorját a garázsból, amit aztán Ászin elemel tőle, és később fel is gyújtja. És innen kezdődik mind a két családnak a romlás, az természetesen nem a motortól van, de a motor lesz az a katalizátor, ami ezt a romlást mind a két családba behozza, és a két fiú egymáshoz való viszonyát, ezt az antagonisztikus ellentétet visszahozza.
Még egy dolog eszembe jutott, 90-es évekbeli zeneszámok tulajdonképpen így rámutatnak bizonyos rétegekre, embertípusokra.
Igen, igen, és az, hogy mindegyik résznek, mind a négy résznek egy-egy zeneszáma címe, az első éppen a Nirvana száma, ami nagyon meghatározó, aztán a 94-ben a You Could Be Mine, az a Guns N' Roses szám. A 96-os az egy La Fièvre című francia dal, egy Julien Doré nevű számunkra nem nagyon ismert énekesnek a dal, és az utolsó az egyébként egy régebbi, egy 1978-as Gloria Gaynor szám, az Túl fogom élni.
Igen.
Túl kell élnem. Ezeknek minden olvastam a dalszövegét is, és hát nagyon-nagyon jellemzők arra a részre, aminek a színévé válnak.
Király Katalin fordítóval beszélgettünk Nicolas Mathieu Gyermekeik is utánuk című regényéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.